Isten igét olvasom Máté evangéliumának 6. részéből, a 6. rész 14. és 15. versét. Így szól Jézus Máté evangéliumának 6. részében. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Kedves testvérek, hegyi beszédsorozatunkban vagyunk, és a mostani tematikus egységünkben, amivel foglalkozunk az elmúlt hetekben, és ami még így előttünk lesz az 5.-6. rész kapcsán Máté evangéliumában, Jézus a tanítványi létnek 3 összetevőjéről beszél. Volt már szó az imádkozásról, az imádságról, az úri imádság kapcsán. Múlt héten beszéltünk az adakozásról, és majd előttünk lesz még a böjt, mint 3 alapvető összetevője a tanítványságnak, a Jézussal való életnek. És mielőtt eljutunk a böjthöz, az imádság után Jézus megáll és kiemel valamit, mégpedig a bűnbocsánatot. És Máté evangéliumában valamiért különös hangsúlyt kap a bűnbocsánat kérdése, több példázatban is szerepel, ezek az előbb elhangzott mondatok is több variációban megtalálhatóak az evangéliumban. És a felolvasott alapigénk is arról beszél, és azt láthatjuk meg a mai délelőttön ezen keresztül, hogy Krisztus követőiként elképzelhetetlen az, hogy a bűnbocsánat ajándékával éljünk anélkül, hogy mi is megbocsájtanánk másoknak. Nagyjából eddig tartott így az általános összefoglaló, amit a hegyi beszéd sorozatunk kapcsán megszoktunk ejteni így az előző részek tartalmából, és most pedig van egy kérdésem hozzátok. Az a kérdésem, hogy ki próbált már meg egy házba a tetőablakon keresztül bemászni? Én megértem, hogy nem jelentkezik most így senki, és azt is megértem, hogyha egyébként így valaki már csinálta, az most így nem akarná bevállalni az egész gyülekezet előtt, de adódik az a kérdés is, hogy miért hozom ezt most ide. Azért, mert amikor a velünk szemben elkövetett vétkeknek a megbocsájtásáról beszélünk, akkor az első ösztönös reakciónk talán kétféle lehet, az egyik az, hogy hát ez biztos, hogy nem. Hogy így könnyű nekem minden a szószék távolságából arról beszélni, hogy bocsássunk meg az ellenünk elkövetett vétkekért, de hát tudom én, hogy mi történt veletek? Dehogy tudhatom. Tudhatom, hogy ki milyen sebekkel érkezik. Talán némi benyomásom lehet a gyülekezetről, de hogy így az egész mélységet biztos, hogy nem láthatjuk egyen-egyenként. Nincs olyan lelkipásztor a világon talán, aki így ezt így tudhatná az egész gyülekezetről. Tudom, hogy mi történt? Nem. Nem tudom, hogy milyen sebeket, milyen fájdalmakat hordozunk, hogy mennyire elevenen él bennünk az, hogy milyen ellenünk elkövetett bűnök lüktetnek bennünk. Valóban nem tudom. És így az első reakciónk talán lehet egy ilyen ösztönös ellenállás, hogy erről én most nem akarok hallani, nekem ez most sok. A másik véglet pedig talán az lehet, hogy hát, ezzel nekem nincs dolgom. Engem így világ életemben mindenki szeretett, soha semmi rossz nem történt velem. Egyébként, ha meg így valami jön, akkor én így megtanultam, hogy meg kell bocsájtani. Én ezzel rendben vagyok, szóval nekem erre így nincs szükségem. És a két véglet között valószínűleg elég széles a skála, sokfelé mozoghatunk. Ami viszont közös mind a két hozzáállásban, és így az összes hozzáállásban, az, hogyha megfigyeljük, mind a kettő saját magunkból indul ki. És ez pont olyan, mint az említett tetőablakos kép, mint hogyha a tetőablakon keresztül próbálnánk bejutni egy házba, hogyha saját magamból indulok ki a megbocsájtás témája kapcsán. Viszont nem ez a kijelölt irány, amit az igénk elénk ad, hanem Jézus, aki egy helyen a Bibliában egyébként magáról mondja azt, hogy ő az ajtó, másra irányítja a figyelmünket, és arra hív, hogy a megbocsájtásról az Istennel való kapcsolatunk tükrében gondolkodjunk, és így induljunk el helyes irányban ebben a házban. A megbocsájtásról az Istennel való kapcsolatunk tükrében gondolkodni. Mégpedig ezt tehetjük úgy, mint az atyánkkal való kapcsolatról. Így a felolvasott igéből 3 kifejezést szeretnék kiemelni, és ezen keresztül megnézni, hogy mit tanít Jézus a megbocsájtásról. Ebből az első az lesz, hogy mennyei atyátok, a második az, hogy nektek, a harmadik pedig az, hogy ha. Először tehát a mennyei atyátok. Az első ugyanis, amit kiemelhetünk, hogy Jézus azt mondja, Isten, ami mennyei atyánk. És azt gondolom, hogy talán ez az egyik legtöbbet hallott, de mégis a legnehezebben megérthető és megélhető valósága a hitünknek. Mégis fontos azt hangsúlyoznunk, hogy mit jelent ez. Nem más, mint a helyünket a világban, testvérek. Ugyanis a világot teremtő élő Isten részeseivé tesz minket az ő nagy történetének azzal, hogy elküldte a fiát értünk, és az ő áldozatáért van lehetőségünk úgy kapcsolódni hozzá, mint gyermeknek az apjához. És ez egészen személyesen szól mindannyiunknak, hogy Isten a mennyei atyád, erre van lehetőséged. És abban, hogy Isten atya, benne rejlik az, hogy ő a leggyengédebb szeretettel szeret. És ez a szeretet nem egyszerű, hanem folyamatos és élő kapcsolatra hív ő vele. Miért fontos erről most beszélnünk a megbocsátás kapcsán? Azért, mert ebből láthatjuk azt, hogy a megbocsátástól Jézus az Isten szeretetén keresztül beszél. Nem elnyomni akar minket. Nem a vádlás a célja. Még csak nem is a szégyenérzetnek a növelése. Hanem az, hogy a teremtményei, te is és én is, megtaláljuk őt, mint szerető atyát. És ha megtaláltuk, akkor része legyen a mindennapjainknak, és ez hív a múlt fájdalmából a jelenbe, a jelenben való életre. Mert hogy úgy akar az ő a mindennapjaink része lenni, hogy adja az ő szent lelkét, és ezáltal jelen van a mindennapi életünkben. Meghallgat. Előtte lehetsz gyenge a fájdalmaddal. Előtte lehetünk azzal, amink van, mert hogy nem fog elküldeni. Nem küld el, meghallgat. Lehetsz előtte azzal, ami van. Hogyan hangzik ez most számodra? Mert ezen a ponton az a helyzet, hogy meg is kell állnunk, két okból is. Az egyik az, hogy talán vannak közöttünk olyanok, akiknek ezeket a szavakat nehéz hallaniuk. Mert hogy az életükben az apa kifejezés az nem a szeretettel fonódik egybe. Sőt, talán teljesen összeférhetetlen ezt hallani, apa és szeretet, apa és leggyengédebb szeretet. Lehet, hogy az eddigi tapasztalatai teljesen más irányba mutatnak, másból jössz. És hogyha ez így van, hallanod kell a vigasztalást ezen a mai délelőttön, hogy az Isten nem úgy működik, mint az emberek, és nála van gyógyulás ezekből a sebekből is, nála van helye az ezzel kapcsolatos fájdalmadnak is, és ő kész arra, hogy átírja ezeket a fájdalmakat. A másik pedig, amiért meg kell állnunk, az, hogy talán sokan közönnyel hallgatjuk ezeket a szavakat, hiszen már annyiszor hallottuk Isten, Atya, szeretet, és talán üresen konganak ezek a szavak mostanra, mert hogy mégsem történt semmi új ezeknek a nyomán. És nektek szól annak a bátorítása, hogy mert közelengedni most magadhoz, a valóságot, és mert közelengedni a mostani valóságodhoz azt, hogy Isten az atyád, és kérheted azt, hogy mutassa meg, mit jelenthet most a jelenlegi élethelyzetedben ez neked. Mire hív? Miben akar esetleg megerősíteni? Vagy éppen miből akar kimozdítani? Az, hogy Isten a mennyei atyád. Ugyanis ebből a gyermekapai kapcsolatból fakad az, hogy nála van helyünk, nála van helyünk a terheinkkel, és nála van helyünk a bűneinkkel. És ezért nézzük meg a következőkben azt, hogy mit jelent a bűnbocsánat Istennél, ehhez pedig a hívószavunk az igéből az, hogy nektek, megbocsájt nektek. A bűnre számtalan definíciót találhatunk, megközelíthetjük ezt etikai, jogi vagy filozófiai értelemből is, és most így megkímélek mindenkit, hogy egy ilyen kis színes teológiai áttekintést adjak az eddigi tanulmányaim alapján, bár pont a héten szigorlatoztam hasonló témával, úgyhogy így nagyon friss lenne a tudásom, de egy egészen egyszerű idézetet hoztam, mert hogy valaki az Istennel való kapcsolat tükrében látta meg a bűn lényegét, és így fogalmaz, a bűn olyan törekvés, amely a kapcsolatot nehezíti, sőt pusztítja. A bűn nem tesz mást, mint ha az Istennel való kapcsolat tükrében nézzük, akkor az Istennel való kapcsolatot pusztítja és nehezíti. És onnantól, hogy emberek vagyunk, a világnak a bűn általi megtörtségébe születtünk bele, és ez hat ránk, és ezért van szükségünk a bűnbocsánatra. Kicsit olyan ez, azon gondolkodtam, hogy általános iskolás koromban előfordult velem, hogy így játszottunk a testvéremmel a kertben, és belement egy tüske a tenyerembe. És a fájdalom küszöbben már akkor is meglehetősen alacsony volt, de azt így hallottam valahol az iskolában, hogy a tüske az így kidolgozza magát. És tudtam, hogy ha így oda megyek a szüleimhez, hogy szedjék ki ezt a tüskét, akkor az így, hát az én megélésem szerint nagyon fog fájni. És ezért így napokig el voltam ezzel a kis tompa fájdalommal, hogy ott van a tenyeremben ez a tüske. De nem mentem oda a szüleimhez, hogy segítsenek. Még nem egyébként így elviselhetetlenné vált a fájdalom, mert ez a tüske csak nem akarta magát valamiért kidolgozni. És kénytelen voltam így napokkal később oda menni a szüleimhez, és elmesélni, hogy így mi történt, és kérni az ő segítségüket. Azért hozom ezt ide, mert hogy valahogy így működik a bűn és a bűnbocsánat kérdése is, hogy amíg így takargatom és próbálom én megoldani, én megszerelni a saját életemet, addig így folyamatosan kudarcba fogok fulladni. Azért, mert nem oda megyek, ahol a helye van a bűnömnek. A helye Krisztus keresztjénél van. Mert hogy a bűnbocsánat Jézus halála és feltámadása által van elkészítve. És így nincs szükség arra, hogy takargassuk, nincs szükség arra, hogy megfeleljünk, hogy magyarázzuk a bizonyítványt. A Heidelbergi Káténak az általam sokat idézett 66. kérdés felelete azt mondja, hogy úgy állhatunk Isten előtt, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el. Akkor, ha Krisztus jó téteményeit hívő szívvel elfogadjuk. Halljátok testvérek, úgy állhatunk Isten előtt, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el. Akkor, hogyha elfogadjuk Krisztus jó téteményét. És jól hangzik ez a hívő szívvel elfogadni kifejezés, de mit is jelent ez pontosan? Azt, hogy Isten előtt mindannyian egyenlőek vagyunk, és ő lát minket. Akkor is, hogyha mi legszívesebben elbújnánk előle messzire. Akkor is, hogyha takargatnánk, amink van. Arra hív, hogy ne takargasd a bűnödet, és ne is dédelgesd a terheidet, hanem ahogyan arra a múlt héten is szó volt, vegyük le a maszkjainkat, és anélkül álljunk elé, és kérjük az ő kegyelmét. És hogyha ezeket a szavakat esetleg úgy hallgatod, mint aki már ismeri Krisztust, de ez a fajta maszk nélküli szabadság még ismeretlen számodra, akkor bátran kérd őt, hogy mutassa meg azt, hogy hol vannak a te életedben azok a rejtegetett dolgok, amiktől még meg kell tisztítania. Nem az a végállomás, hogy ez jól hangzik, de nem valóság számomra, hanem az a végállomás, hogy mehetünk hozzá, és ő hoz változást az életünkben. A jó hír tehát az, hogy biztonságban vagy testvérem, mert Jézus már mindent elintézett. És ennek a biztonsága meg tud szabadítani a kényszeres jó cselekvéstől, meg tud szabadítani a görcsösségtől, és az Istennel való kapcsolatban felszabadultságra hív. Felszabadultságra hív az Istennel való kapcsolatban az, hogy Krisztus elintézett mindent. És emellett ad még egy plusz ajándékot, és ez a reménységnek az ajándéka. Mert hogy minden körülményeink között biztosak lehetünk abban, hogy már semmi nem tud elválasztani minket az Isten szeretetétől. És ez reménység olyan szempontból is, hogy várjuk vissza uralkodni Krisztust, mert hozzátartozunk. Hova jutottunk tehát eddig? Látjuk azt, hogy Isten, mint Atya lehet jelen az életünkben, és hogy Krisztusért ez lehetőség számunkra. Azoknak pedig, akik hittel ezt elfogadják, lehetőség van ebben. És ebben a lehetőségben van biztonság és reménységet adó valóság. És tovább menve ebből következik az, hogy ebben a kapcsolatban bátorság és erő van, és ez az, ami kifelé mutat ebből a kapcsolatból. Eddig arról beszéltünk, hogy mit kapunk, most jutunk el odáig, hogy mi az, amit kifelé adhatunk ebből. Bátorságot és erőt kapunk. És ez az erő valami olyan, ami túlmutat rajtunk. Ugyanis valaki nálunk sokkal hatalmasabbból táplálkozik. Ahogyan elindul a folyó a hegyekben, eleinte csak kicsi érként így töri magának az utat, aztán egyre inkább szélesedik ki, és végül a nagyobb folyamok hömpölygő folyammá lesznek, és egészen képesek elsodorni mindent, ami az útjukba kerül. Ahogyan kiszélesedik a meder, úgy szélesedhet ki a mi életünk is, úgy kaphatunk erőt az Istentől, és olyan dolgokra leszünk képesek, amikről álmodni sem mertünk volna. Mert hogy bátrakká tesz mindez, hogyha Krisztusban új életünk van. És ez a megajándékozottság, ez az erő tesz képessé arra, hogy másoknak megbocsássunk. És ezért most ide lépünk tovább az ige hirdetésünk második részében. Az igéből ezt a szót emeltem ki, hogy ha megbocsátjátok másoknak a vétkeiket. felolvasott igénk arról beszélt, hogy Isten megbocsájt, ha mi is megbocsájtunk. Mit jelent ez? Azt, hogy akik megismerték őt, mint atyát, aki megbocsájt nekik, azok adják is tovább másoknak. És fontos, hogy saját maguknak is azt, amit kaptak. Tehát aki megismerte Istent, mint atyát, az adja tovább mindezt másoknak, és ad tovább saját magadnak is a megbocsájtást, és nagyon fontos, hogy saját magadnak is. És azt gondolom, hogy ezen a ponton érünk el az igazán nehéz részhez, és amikor így készülök, akkor néha magam elé képzelem a gyülekezetet, és itt így eddig ilyen kedvesen mosolygó arcokat képzeltem el, most meg ilyen hirtelen elkomorulókat. Még nem tudom, hogy ez meg fog-e valósulni. De hogy azért, mert amiről eddig hallottunk, azt talán könnyebb közel engedni magunkhoz. Bűnösök vagyunk, jó, ezt alapvetően szerintem eddig is tudtuk, de van rá megoldás, ez a jó hír, és ezért vagyunk itt, ezért jövünk el a Krisztus általi közösségbe, mert keressük a megoldást, és mert várjuk a megoldást az életünkre. Hallottuk, hogy mi a megoldás, az, hogy Krisztusban lehet új életünk. Hát ezt meg ki ne akarná magának. No, de hogy másoknak megbocsájtani. Sőt, hogy attól függjön az Istennel való kapcsolatom, hogy másoknak megbocsájtok-e? Hát veletek együtt be kell vallanom, hogy ez számomra is kellemetlenül hangzik. És azért hangzik kellemetlenül, mert hogy mindez konfrontál saját magunkkal, a saját megéléseinkkel, a saját érzésvilágunkkal megy szembe mindaz, amire itt Jézus hív. Mert hogy ő változásra hív, a szívünk változására hív. És alapvetően a változás mindig fájdalommal jár, és ezt ki kell mondanunk, hogy innentől nem könnyű, amiről beszélünk. De mégis hogyan lehetséges mindez, mert hogy nem állhatunk itt meg, hogy rendben ez nehéz, és akkor nézzünk egymásra kedvetlenül, hanem mégis hívlak titeket arra, hogy menjünk végig ezen az úton, és lássuk meg, hogy hogyan készíti el ajándékként megbocsájtást Krisztus. Gyökösi Endre így fogalmaz egy jól ismert versében, árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, és amire nézek, az vagyok. Amire nézek, az vagyok. Aki már átélte azt, hogy Isten szeret, és magához fogad, és így megújít, annak ez a gyermeklét válik az identitásának az alapjává, és onnantól erre tekinthet. Amire nézek, az vagyok. Mire tekintesz, testvérem? Hogyha a sebeimre, az ellenem elkövetett bűnökre nézek, akkor áldozat maradok. És ebben az áldozat létben úgy fogalmaz valaki, hogy tulajdonképpen börtönt építünk saját magunknak. Viszont túlságosan könnyű börtönt építeni magunknak a fájdalmunkból, a múltunkból, és ez a legjobb esetben is csak hiába való lesz, de talán romboló hatása is lesz. Mi akkor a kiút? Az, hogy nem a sebeimre tekintek, hanem abban a pillanatban, ahogy elkezdek Krisztusra tekinteni, meglátom, hogy valójában ő az áldozat. Krisztus az áldozat, aki veled együtt szenvedett, és veled együtt szenved minden egyes fájdalmadban, minden egyes sebedben. Ott van veled, és úgy van ott veled, mint aki egyszer már a kereszten szenvedett mindazért előre, ami megtörtént veled, és ami még meg fog történni veled, meg azokért is, amiket te teszel másokkal. Amikor bántanak minket, akkor előttünk lehet az, hogy Krisztus mindezt már elszenvedte, értem. És egyébként a másik emberért is. És innentől leszünk szabadok arra, hogy megbocsássunk. Ez azt jelenti, hogy már nem én akarok ítélkezni a másik felett, hanem átengedem ezt a jogot Istennek, akár azzal a kockázattal is egyébként, hogyha a másik ember Istenhez megy, akkor ő is megbocsájtást fog kapni. Mert hogy őt is szereti az Isten. És azt viszont látnunk kell, hogy a megbocsájtás valóságos, és Isten kegyelme képes kimunkálni a helyreállítást, de a teljes helyreállítás az majd az új teremtésben fog eljönni. Viszont többi a megbocsájtással a múlt nem fogja beszennyezni a jelenedet, hanem lehet szabad ember mindezektől, a kötelékektől. És az a helyzet, hogy itt érünk el a kultúránknak két nagy csapdájához, és erről is beszélnünk kell. Van két nagy csapdánk, az egyik az, hogy a sátánnak nagyon nem érdeke az, hogy mi megbocsássunk. Sőt, neki tulajdonképpen azt tetszik, hogyha minél inkább mélyre engedjük magunkat az önsajnálatban vagy az önvádban, És azért, mert ez három dologtól is elszigetel minket. Az önvád és az önsajnálat elszigetel először is másoktól. Elszigetel a másik embertől. Másodszor elszigetel saját magunknak az elfogadásától. És harmadszor, hogyha haragszom Istenre, akkor ez elszigetel a kegyelem elfogadásától. És így azon kaphatjuk magunkat, hogy szépen lassan a saját sebeink körül forgunk, és teljesen elszigetelődtünk a külvilágtól. És Jézus ezért nem önmagában arról beszél, hogy másoknak bocsássunk meg, hanem mindig mellé teszi az Isten kegyelmét, mert hogy valaki nálunk hatalmasabbra mutat rá, és ebben mutatja fel a másik utat, az elszigeteltségből a teljes szabadságét és a kapcsolat helyreállásáit. És ha már kapcsolatnál tartunk, akkor ez a másik nagy csapdánk. Az egyik az elszigetelődés, a másik pedig az, hogy a megbocsájtást teljesen egyénivé tesszük. Én dolgozom magamon, hogy minél jobb legyen az én életem, hogy minél inkább rendben legyen az életem, és ezért nagyvonalúan megbocsájtok nektek. Viszont ezek mögött, a gondolatok mögött az van, hogy nekem mindenképpen legyen jó. És fontos, hogy nem azt szeretném átadni nektek, hogy rossz az, hogyha így fejlesztjük magunkat, vagy hogyha ebben külső segítséget kérünk, sőt, az nagyon is jó, hogyha felismerjük, hogy segítségre van szükségünk. Viszont mindez akkor marad a helyén, hogyha nem öncélúan teszem mindezt, hanem az Istennel való kapcsolatból táplálkozik az, hogy igyekszem dolgozni a saját életemen, a saját nehézségeimen. A bűn ugyanis, ahogyan említettük, a kapcsolatot rombolja. És ezért a bűnbocsánatnak pedig a kapcsolat helyreállításában van a helye. De mégis hogyan? A megbocsájtás folyamatában először is helye van annak a tudatosításának, hogy igen, ez megtörtént velem, hogy mi történt, és helye van a saját érzéseinknek a megvizsgálásának. Helye van a másik szemszögének a feltárásának. És fontos kiemelnünk, hogy mindez, mi történt velem, az érzéseim, a másik gondolatai, mindez egy folyamat, amihez időre van szükségünk. Viszont Isten mindebben feltétel nélkül adja az ő kegyelmét, és arra hív, hogy ezt a folyamatot bejárva a mi elengedésünk is feltétel nélküli legyen. Nincsen csak akkor bocsájtok meg, hogyha legalább a másik bűntudatot tanúsít. Nincsen majd akkor megbocsájtok, hogyha bocsánatot kér, vagy hogyha látom őt is bűnhődni, legyen már neki is rossz egy kicsit. Hogyha majd mások is látják, hogy mit tett, na majd akkor megbocsájtok. Testvérek, nincsenek ilyen csakok, és akkor, ha kifejezések. Hanem a megbocsájtás lehet független a másik cselekvésétől. Te magad szabadulhatsz meg a sebek kötelékeitől, akkor is, hogyha a másik nincs jelen ebben a folyamatban. De az is fontos, hogyha ezeket a csakkal kezdődő mondatokat halva magadra ismersz, hogyha van olyan elakadásod, ahol még nem vagy kész megbocsájtani, akkor kérlek ne azt tedd, hogy elmész erről az Isten tiszteletről, és jól összeszégyelled magad. Állítólag egyébként ezt a kifejezést már senki nem használja. Szóval ne menj és összeszégyeld magad, hanem itt most van egy jelzés előtted, hogy ezzel még dolgod van. Ha Krisztusban új életed van, akkor dolgod van a megbocsájtással. Viszont Isten végtelen szeretete és türelme a tiéd ebben. Így lehetsz saját magaddal is türelmes. És itt léphetünk tovább oda, hogy közösségként is megszólít minket ez az ige, ugyanis egymással is lehetünk türelmesek. Ezékiel könyvében Isten azt ígéri a fogságból hazatérő népnek, hogy megtisztítalak, és újjáépülnek a romok. Hogyha Isten valakit megtisztított, akkor nekünk közösségként, bármilyen közösségben legyünk együtt, így gyülekezetként, kisebb csoportban, a családunkban, a munkahelyi közösségünkben, hogyha Isten valakit megtisztított, akkor nekünk dolgunk van azzal, hogy olyan hely legyünk, ahol lehetőség van az újrakezdésre, a visszatérésre, ahol van tere a megbocsájtásnak. Jakab levele úgy fogalmaz, valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Összetéve az Ezékiel könyvéből hozott igével, imádkozzatok egymásért, és újjáépülnek a romok. Megélhetünk valamit az Isten helyreállító kegyelméből, nem tökéletesen, de megélhetünk valamit abból, hogy van helyreállítás. És azt hiszem, hogy reformátusként sokszor óvatosan nyúlunk ehhez a Jakab ígéhez, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, hiszen mi nem gyónunk. És valóban nem arra van szükség, hogy mi bárkit is feloldozzunk, mert hogy így szabad az út a kegyelemhez. Viszont az fontos, hogy a kegyelmet hirdessük egymásnak. Ez történik az úrvacsorában, és egyébként így hirdethetjük egymásnak mi is. Mert hogy ez ajándékként van elrejtve az együttlétbe, hogy tudhatunk egymás nehézségeiről, a bűnök közepette is hordozhatjuk egymást, és felmutathatjuk egymásnak, hogy kicsoda Krisztus. Így tehát hív minket a mai igénk arra, hogy ha van bennünk ítélet, akkor azt vigyük az Úr elé, hogy ő formáljon, és bátorít minket arra, hogy félelem nélkül, a tőle kapott bátorsággal, ahogyan említettünk, merjünk kitárulkozni egymás előtt is, hogy így fel tudjuk mutatni egymásnak a kegyelmet. És ebből szabadulások, ebből megváltozott életek, és ebből bizonyságtételek születhetnek, úgy, ahogyan egyébként születnek is közöttünk. És ebben van a keresztény közösségnek az ereje. Ezzel tudjuk felmutatni, hogy nekünk van értelme együtt lennünk, nekünk győztesítünk van. Összefoglalva igénk üzenetét, bejártunk egy hosszú utat, a tetőablaktól az ajtóig. És ezen az úton azt láttuk meg, hogy Krisztus követőiként elképzelhetetlen a bűnbocsánat ajándékával élni, anélkül, hogy ne gyakorolnánk magunkat mi is a megbocsájtásban. Még egyszer, elképzelhetetlen, hogy azok, akik kapták a kegyelmet, ne éljék mások felé is a megbocsájtást. És a megbocsájtásban azt láttuk, hogy jelen van Isten irántunk való szeretete atyaként. És ez adhat erőt nekünk a megbocsájtáshoz. És ez adhat erőt közösségként is ahhoz, hogy hordozzuk egymást, és így mutassuk fel másoknak is a szabadulás lehetőségét. Mert hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, és ez a megtört világ sóvárogva várja azt, hogy megjelenjünk és felmutassuk azt, hogy van gyógyulás a sebekből, és van megbocsájtás. Amen.
Imádkozzunk. Úrunk, dicsérünk téged azért, mert itt lehetünk ma. Dicsérünk téged azért, hogy hallhatjuk azt az üzenetet, amit nekünk szántál. Dicsérünk téged azért, hogy megszólíthatunk téged, és tudhatjuk, hogy te megbocsátasz, hiszen ezt mondtad. Elsőrünk hálásak vagyunk azért, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy ezzel nekünk van dolgunk. Hiszen mindannyian vétkezünk, és mindannyiunk megélhettük azt, hogy valaki vétkezik velünk szemben. Úrunk, köszönjük, hogy tanítasz ezzel kapcsolatban, és kérünk téged, hogy vezess tovább ezen az úton, ahogy tanuljuk, hogy meg kell bocsátanunk, hogy vannak dolgok, amiket el kell engednünk. Úrunk, hálát adunk azért az énekért, amit énekelhetünk, hogy te áldott orvosként közelítesz. Te azért jöttél, hogy helyreállítsál minket. És hogyha mi átadjuk ezt, elengedjük ezt, akkor te tudsz ebben gyógyítani minket. Úrunk, dicsérünk téged azért, hogy ebben a gyülekezetben jelen lehetünk, ebben a városban. És úrunk, téged kérünk azért, hogy a mi jelenlétünk az te rólad szóljon, hogy a mi hétköznapjainkban hát a üzeneteddel tudjunk tovább menni, hogy a mi családunkban tudjunk téged képviselni. És úrunk, ahogy imádkozunk és hozzád fordulunk, így kérünk téged mindazokért, akik gyászoló családként vannak jelen. Kérünk téged azokért, akiknek fájdalmuk van. Te gyógyítsd őket is. Te segítsd őket is. És úrunk, szeretnénk közösen kérni téged ezért a városért, ezért az országért, az országunk vezetőiért, és az egész világért, a szomszédos országban lévő helyzetért, a háborúért, hogy te tegyél pontot erre az ügyre. Te egy békességet. És úrunk, együtt, egy szívvel szeretnénk imádkozni te hozzád a tőled tanult szavakkal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.